Tisztelettel és szeretettel köszöntelek benneteket, jó reggelt kívánok mindenkinek. A mai témánk Anna hite, illetve a te hited, vagy az én hitem. Majd ezt lebontjuk egészen személyes szintre. Anna történetével fogunk foglalkozni. De mielőtt megnéznénk ezt a Sámuel első könyvében leírt történetet, szeretném megkérdezni, hogy ki az, aki nagyon-nagyon szereti a történelmet. Igen, aki történész, annak kötelező felemelni a kezét. De azt mondja, hogy vannak mások is. Ki az, aki közepesen szereti? És valaki nem szereti? Ma egy olyan szakaszt fogunk megnézni a Bibliából, ami egy történelmi leírás. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy a Bibliának egy jelentős része ilyen. Tehát történelmi eseményeknek a megörökítéséről van szó benne. És amikor olvassuk, tulajdonképpen abba a korba tudunk elutazni így gondolatban, vagy lelkiekben, és át tudjuk élni mindazokat az eseményeket, amelyek 2000, 5000, akárhány ezer évvel ezelőtt történtek. A bibliai történetek abban különböznek, vagy a történelmi leírások abban különböznek attól, mintha elolvasod mondjuk a kínai történelmet, vagy nem tudom, majáknak, vagy inkáknak a történelmét, az is biztos érdekes olvasmány lehet, még tanulságai is lehetnek, de amikor az Isten igéjét veszed a kezedbe, és olvasod mondjuk az ószövetségi történelmi leírásokat, akkor ebben azt a pluszt látjuk, hogy a mindenható Isten vezeti az ő népét, vagy vezeti a kiválasztott embereit, és rajtuk keresztül valami különleges dolgokat tesz, amivel Isten bemutatja saját magát, a hatalmát, az akaratát, a terveit, a céljait. Tehát amikor a Bibliát olvassuk, és nézzük ezeket a történelmi leírásokat, akkor ez sokkal többet ad, mintha tulajdonképpen csak egy történelmi leírás lenne, amiben megtudjuk, hogy mi volt akkor. Szeretnék nektek most segíteni, hogy megérkezzünk Sámuel első könyvéhez. A Bibliát, ha az elejétől kezdve elkezdünk olvasni, akkor olvasunk arról, hogy Isten megszólított egy embert, akit úgy hívtak, hogy Ábrám, aztán később kapott egy új nevet, ez az új név, ez Ábrahám név lett, és megígérte Ábrahámnak, hogy a lakóhelyéről egy hosszú úton keresztül el kell mennie majd arra a bizonyos ígéret földjére, és az az övé lesz, illetve az utódai lesznek, illetve megígért Isten Ábrahámnak, hogy az utódai nagyon sokan lesznek, és be fogják tölteni azt a földet. Ábrahámnak az utódai tulajdonképpen a választott nép, és azt olvassuk a Bibliában, hogy a választott nép hát sok mindent átélt, például rabszolgaságnak a korszakát. Egyiptomban elég sok idejét töltöttek, ahol rabszolgák voltak, de Isten Mózesnek a vezetésével kihozta őket, és Mózesnek a vezetésével egészen elvitte őket az ígéret földnek a széléig. Nem mentek be az ígéret földjére, de egészen a határig elmentek. És ott volt egy vezetőváltás. Mózest Isten hazahívta, Mózes meghalt, és az utódja Józsué volt, aki továbbvitte a választott népet, és elfoglalták tulajdonképpen azokat a területeket, amelyeket Isten nekik ígért, nem 100%-ban, de nagyon nagy százalékban elfoglalták. És mindaz, ami Mózes 5 könyvében le van írva, vagy Józsué történetében le van írva, alapvetően arról szól, hogy az Isten népe egységes, Isten vezeti őket, és hát ahogy Isten akarja, vagy Isten céljainak megfelelően haladnak előre. És aztán miután elfoglalják az ígéret földjét, berendezkednek, házakat építenek, hogy mondjam, egyre komfortosabbá válik az élet, tehát nem ezt a vándor életet élik, hanem letelepedhetnek. Azt olvassuk a Bibliában, hogy amíg Józsué élt, addig tulajdonképpen az Isten vezetése, Isten áldása eléggé közvetlen és gyakorlati módon tapasztalható volt az Isten népének az életében. Aztán Józsué is meghalt, Isten hazahívta őt, és a folytatásban arról olvasunk Józsué könyvének a 24. részében, hogy egész Izrael az Urat szolgálta Józsué egész idejében, és azoknak a véneknek egész idejében, akik túlélték Józsuét, és akik ismerték az Úrnak minden tettét, amit Izraelért tett. Józsuénak a munkatársai, akikkel együtt vezették a népet, és irányították a folyamatokat, azok ismerték Istent, ismerték Isten hatalmas dolgait, Isten kijelentéseit. Józsué meghalt, de a többiek tulajdonképpen biztosították azt, hogy az Isten áldása, az Isten vezetése az tovább működjön. De amikor meghaltak ezek a vezetők, és új vezetőkre lett szükség, akkor következtek a problémák. ha valaki szeretné megnézni a Bibliában a történelemnek ezt a részét, Isten népének a történelmének ezt a részét, hogy elolvassa Rút könyvét, vagy a Bírák könyvét, akkor ebbe a korszakba segít betekinteni, amiről azt mondja a Biblia, hogy ez a korszak olyan volt, amikor mindenki azt csinált, amit akart. Kicsit ilyen anarchikus időszakot élt át az Isten népe. Nem volt egyszemélyes vezető, különböző helyeken voltak, nem voltak egységesek teljesen, a törzsek különböző helyeken helyezkedtek el, és hát ilyen értelemben kicsit kiszolgáltatottak is voltak. Ennek meg volt a következménye, jobbról-balról jöttek az ellenségek, főleg a filiszteus népet említi a Biblia, akik úgy rendszeresen lerohanták az országot, elvitték az értékeket, aranyat, ezüstöt, gabonát, állatot, mindent, ami érték volt, elpusztítottak mindent, elvittek, és akkor ott maradt a nyomorúság, a szegénység, a kiszolgáltatottság. És ebben a Bírák könyvének az idejében azt mondja a Biblia, hogy Isten mindig egy-egy embert megszólított, ezeket a bizonyos bírákat, akik... Hát hadba szólították a népet, ha arról volt szükség, hogy háborúzzanak, és megvédjék az értékeiket, a családjaikat, az Isten által kapott ajándékokat. Illetve, ha bármi más dologra volt szükség, akkor a bírák tulajdonképpen igazságot tettek, bíráskodtak, bizonyos értelemben vezették a népet. Tehát ez a bírák kora arról szólt, hogy mindenki azt csinált, amit akart. Tehát egy ilyen szabad világ volt, azt is mondhatnánk, hogy liberálisok előnyben, tehát szabad elvű világot élt meg az Isten népe. És ebben a szabad elvű világban, vagy a mindenki azt csinál, amit akar című korszakban történt az, amit most föl fogunk olvasni a Bibliából, Sámuel első könyvének az első részéből, történik valami, ami tulajdonképpen egy korszakváltásnak az első mozzanata következik. Most szeretném, hogyha kinyitnátok a Bibliát Sámuel első könyvének az első részénél, és végigolvassuk ezt a történetet, ami egy családról szól, és aztán majd következik a tanulsága ennek a történetnek.
Volt egy Rámátaim Cifonból, az Efraim hegyvidékéről való ember, akinek Elkána volt a neve. Efrátai volt, Jeruhámnak a fia, aki Elihú fia, aki Tóhú fia, aki Cúf fia volt. Két felesége volt, egyiknek a neve Anna, másiknek a neve pedig Peninná volt. Peninnának voltak gyermekei, de Annának nem voltak gyermekei. Ez az ember évenként fölment városából Sílóba, hogy imádkozzék és áldozzék a seregek urának. Ott pedig Éli két fia, Hofni és Fineás volt az úr papja. Amikor eljött az a nap, amelyeken Elkána áldozni szakadt, egy-egy részt adott feleségének, Peninnának, meg mindegyik fiának és lányának. Annának is csak egy részt adott, pedig Annát nagyon szerette, de az úr bezárta a méhét. Betétársai sokat bosszantotta őt, hogy felingerelje, mivel az úr bezárta a méhét. Így történt ez évről évre. Valahányszor fölment az úrházába, így bosszantotta őt. Ő meg csak sírt, és nem evett semmit. Akkor ezt mondta neki a férje, Elkána, Anna, miért sírsz, és miért nem eszel? Miért vagy úgy elkeseredve? Nem érek én neked többet 10 fiúnál? Egyszer Anna fölkelt, miután ettek, és ittak Silóban. Éli pap pedig ott ült egy széken az úr templomának az ajtó félfájánál. Az asszony lelke mélyig elkeseredve könyörgött az úrhoz, és keservesen sírt. Azután erős fogadalmat tett, és ezt mondta. Seregek, ura, ha részvéttel tekintesz szolgáló lányod nyomorúságára, gondod lesz rám, és nem feledkezel meg szolgáló lányodról, hanem fiúgyermeket ad szolgáló lányodnak, akkor egész életére az úrnak adom, és nem éri borotva a fejét. Mivel hosszasan imádkozott az úr színe előtt, Éli figyelte az asszony száját. Anna magában beszélt, csak ajka mozgott, de hangja nem hallatszott. Ezért Éli azt gondolta, hogy részeg, és ezt mondta neki. Meddig tart még a részegséged? Józanodj ki mámorodból. Anna azonban így válaszolt. Nem, uram, bánatos lelkű asszony vagyok, nem ittam bort vagy szeszes italt, hanem a lelkemet öntöttem ki az úr előtt. Ne tartsd szolgáló lányodat elvetemült asszonynak, mert nagy bánatom és szomorúságom miatt beszéltem ilyen sokáig. Éli így válaszolt, menj el békességgel, Izrael Istene teljesítse kérésedet, amit kértél tőle. Ő pedig ezt mondta, nézz jó indulattal szolgáló lányodra. Azután elment az asszony a maga útjára, evett, és nem volt többé szomorú az arca. Másnap reggel fölkeltek, imádkoztak az úr előtt, majd visszatértek otthonukba Rámába. Amikor ezt aztán Elkána feleségével Annával hált, az úrnak gondja volt rá. Egy idő múlva Anna teherbe esett, fiút szült, és elnevezte Sámuelnek, mert ezt mondta, az Úrtól kértem őt. És amikor fölment az az ember, Elkána egész háza népével, hogy bemutassa az Úrnak az évenkénti áldozatot, és teljesítse fogadalmát, Anna nem ment el, hanem ezt mondta férjének. Majd az elválasztás után viszem el a gyermeket, hogy megjelenjék az Úr előtt, és végleg ott maradjon. A férje, Elkána ezt felelte neki. Tégy úgy, ahogy jónak látod. Maradj itthon, amíg elválasztod. Csak az Úr tartsa meg ígéretét. Otthon maradt tehát az asszony, és szoptatta a fiát, míg el nem választotta. Miután elválasztotta, elvitte magával, és vele együtt vitt egy 3 éves bikát, egy véka lisztet, meg egy tömlő bort, és bevitte az úrházába Silóba. A gyermek még kicsiny volt. Akkor levágták a bikát, a gyermeket pedig bevitték Élihez. Az asszony ezt mondta. Kérlek, uram, a te életedre esküszöm, uram, hogy én vagyok az az asszony, aki itt állt melletted, és imádkozott az Úrhoz. Ezért a gyermekért imádkoztam, és az Úr teljesítette kérésemet, amit kértem tőle. Én viszont felajánlom az Úrnak, legyen egész életéről felajánlva az Úrnak, és ott imádták az Urat.
Tehát egy családról szól ez a történet. Ennek a családnak van néhány tagja, mint ahogy minden családnak tagjai vannak. Azt olvassuk a Bibliában, hogy a férjet Elkánának hívják. Magyarul úgy fordíthatnánk a nevét, hogy az Isten tulajdona. Elkánának az elősei is le vannak itt írva, és azt tudjuk róla, hogy ő lévita származású, vagyis abból a törzsből származik, ahonnan a papok kerültek ki, tehát az Isten szolgálatára rendelt emberek. Ő is ebből a családból származik, de ebből a történetből egyértelműen kitűnik, hogy ő nem egy papi szolgálatban van, hanem, hogy is mondjam, civil. Tehát lévita származású, de nem papi szolgálatban van. És az is mutatja ezt a civil hozzáállását az élethez, hogy hát nem egy feleséget választott magának, hanem kettőt. Nem tudom, hogy ítélitek meg, ez jó vagy nem jó. Két feleséggel jobb az élet, mint egy feleséggel. De itt azt látjuk, hogy ennek a kedves férfinek, Elkánának két felesége volt. Most amikor olvassuk a Bibliát, és azt látjuk, hogy valaki egy jó családból származik, azt is látjuk az életéből, hogy elkötelezett Isten hívő ember, tehát komolyan veszi az Isten dolgait, az Isten törvényét, és mégis, mint hogyha valamit zűrös lenne. Ez a két feleség, ez nem biztos, hogy elfogadható, sem abban a korban, sem a mai korban. De mielőtt esetleg valaki megbotránkozna benne, vagy kiakadna, hogy lehet az, hogy az Isten emberei nem tartják be az Isten törvényét, szeretném, hogyha most egy pár perc erejéig a mai világunkba, vagy mai kultúránkba megérkeznénk, és azt látnánk, hogy ma a körülöttünk lévő társadalom, vagy a kultúra, hogy tekint, vagy hogy gondolkodik egy feleségről, két feleségről, családról, házasságról, elkötelezettségről. Most, amit látni fogtok, egy rövid kis bejátszást, ennek a célja nem az, hogy politikailag bármilyen ítéletet mondjunk valakivel kapcsolatban. Aki nyilatkozik, azt szintén felejtsétek is el, nem is az a lényeg, hogy ki mondja. Az sem lényeges, hogy milyen pártnak volt a képviselője, hanem inkább arra figyeljetek, hogy mi az, amit mond. Mert ugyanis ennek van komoly tanulsága. Egy interjút fogunk most látni, egy korábbi TV2-ös interjúban.
A volt feleségem a gyerekekkel, az nagyon közel lakik hozzánk, 400-500 méterre Budakeszin, egy másik lakásban fönt lakunk a hegytetőn. A jelenlegi feleségem pedig nem egyháztartásban él velem, a szomszédom, és neveli a saját két gyerekét. Ez a kicsi furcsa a történetben valóban, de képzelje el, lényegében ez azt jelenti, hogy a saját gyerekeimet a volt feleségemmel neveljük, Anikó pedig neveli a saját gyerekeit, és megpróbálok segíteni.
Ez érdekes, hogy nem laknak együtt például a jelenlegi feleségével.
Ez azért nagyon közeli kapcsolat, tehát ő a szomszédom szó szerint, tehát bizonyos problémák, az Anikó problémái, ezek nem az én problémáim. Más ügyek, mondjuk például a saját gyerekeimnek a nevelése, ezek pedig az én ügyeim. Tehát felnőttek vagyunk már, sok mindent hoztunk ebbe a házasságba, nagyon sok tapasztalatot, és így tudjuk optimálisan megoldani.
Azt mondja, hogy egy csomó mindenre nincs igénye. Lehetséges, hogy feltételezhetem azt, hogy esetleg bizonyos konfliktusokat igyekszik ezzel kikerülni, hogy nincs közös háztartás?
Én a házasságból én azt szeretném élvezni, ami jó. és nem foglalkozom azon, hogy potenciális rosszá vált, vagy rossz lehet. Tehát ezen az elven működik tulajdonképpen ez a kapcsolat, és mindez idáig nagyszerűen működött.
Elnézést kérek a kép minőségére, a hang az volt a lényegesebb, és az egyértelmű volt. És mondom, tényleg felejtsük el, hogy ki mondta, meg mindenféle hátteret. Amit viszont hallottunk, az nem egy embernek a véleménye. Az egy általános közgondolkodás. Sokan egyet értenek vele, sokan ezt megélik, vagy talán nem élik meg, de azt mondják, hogy milyen jó lenne, hogyha így lenne. A Bibliában felolvasott történet Elkánának a családjáról tulajdonképpen egy ilyen történet, hogy valahogy kilóg a sorból, és azt mondhatjuk, hogy nem teljesen kóser a dolog, tehát valami hibázik. Tehát van két kedves felesége, az egyiknek a neve Anna, akinek a neve azt jelenti, hogy kegyelem. Egy nagyon szép név egyébként az Anna név, kegyelmet jelent. És azt tudjuk Annának az életéről, hogy Anna egy nagyon komoly, hogy is mondjam, ilyen bensőséges, intenzív kapcsolatban van az Istennel. Nagyon komoly hívő nőről van szó. A másik felesége Elkánának, Peninna, az ő nevének a magyar jelentése az korált jelent, vagy gyöngyöt jelent, tehát inkább az ékszerre utal a neve. Őről azt mondhatjuk, hogy egy jó vallásos asszony, aki elmegy a férjével együtt a templomba, bemutatják azokat az áldozatokat, meg azokat a szertartásokat, végcsinálják, ami akkor elvárható volt, vagy szükséges volt, de úgy tűnik a leírásból, hogy Peninnának túl nagy igénye nincs a szellemi dolgokra. Tehát a minimumot teljesítjük, a formát megtartjuk, és ennek a határáig elmegyünk, és vége. Na most, amikor a Bibliában olvasunk arról, hogy házasság, vagy család, akkor fontos, hogy tudjuk, hogy a Biblia első lapjain az Isten kijelentéseinek az egyik legfontosabb üzenetében már ott van a családdal kapcsolatos kijelentés. Azt mondja a Biblia, hogy elhagyja a férfi apját és anyját, és ragaszkodik a feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Most szeretném, hogyha itt megállnánk egy picit, és mondjuk ezt a rövid kis ige szakaszt elemeznék. Tehát amikor azt jelenti, hogy elhagyja az apját és anyját, az azt jelenti, hogy új családot alapít, igaz? Tehát a régi megszűnik, hogy gyerek voltam, és új kezdődik el, hogy felnőtt lettem, és új családot alapítok. Tehát elhagyja apját és anyját, és aztán ragaszkodik a feleségéhez, vagy fordítva ragaszkodik a férjéhez, és lesznek ketten egy testé. Tehát nem két férfiről van szó, nem két nőről van szó, nem egy nőről és két férfiről, vagy egy férfiről és két nőről, vagy három nőről, vagy nem tudom, logikailag még lehetne sorolni, hogy hányféle variáció lehetne, hogy milyen módon lehet összerakni egy családot, ami tulajdonképpen az akkori világban is voltak próbálkozások arra, hogy valamilyen módon eltérjenek attól, amit az Isten kijelentett, hogy mi a normális, hogy mi az, ami a legjobban működik. És azóta tulajdonképpen semmi nem változott. A mai világunkban a családdal kapcsolatos gondolkodás, a családdal kapcsolatos megítélés, az ugyanígy van, hogy mindenféle alternatívák megjelennek. Tehát van az originál eredeti, hogy egy férfi és egy nő szövetségi kapcsolata, amiből születnek majd a gyerekek, és így folyamatosan megy tovább az élet. És hát vannak, akik azt mondják, hogy valami miatt ez nem jó, vagy nem működik, vagy nem tudom megélni, és hát jönnek ezek az alternatív megoldások. Ebben a leírt, bibliai leírt családnak az életében tulajdonképpen egy ilyen alternatív leírás van, vagy családi élet van bemutatva, aminek hát vannak különböző nehézségei. Szeretném, ha most megnéznénk egy táblázatot, egy nagyon egyszerű táblázatot, ami bemutatja azt, hogy a házasságnak, a férfi és a nő szövetségének milyen szintjei vannak. A Biblia alapján azt mondhatjuk, hogy a testi, a lelki és a szellemi területek azok, amelyek tulajdonképpen egymáshoz kapcsolódnak egy házasságban. Ha egyet lépünk, és azt mondjuk, hogy a férfi és nő között a testi kapcsolat az működik, ez még nem föltétlenül boldog házasságot jelent. Tehát a prostituáltak is megélik ezt házasság nélkül, vagy bárki megélheti házasság nélkül is a testi kapcsolatot. Tehát, de ez viszont egy fontos szintje, de önmagában ez kevés, hogy csak a testi kapcsolat működik. Tehát a szexualitásból az egy fontos terület, de nem lehet megélni. A másik terület a Biblia alapján a lelki terület, az értelem, érzelem és az akaratnak a területe, Amikor egy házas pár úgy éli az életét, hogy az érzelmek szintjén is kapcsolódnak egymáshoz, tehát szeretik egymást, vagy szerelmesek egymásban, tehát ez fontos, fontos ragasztóanyag a házasságban, az érzelemnek a területe. Aztán az értelemnek a területe is a közös gondolkodás. Tehát ha nem vagyunk egy hullámhosszon a családban, a férj és a feleség nem ugyanúgy gondolkodnak, abból rengeteg feszültség származik. Néha kicsiben átéljük ezt, igaz? Amikor egy családban vannak viták, és akkor a feleség azt mondja, hogy szerintem ez legyen, a férj azt mondja, szerintem ez legyen. Ez tipikusan az a terület, amikor az értelem, a gondolkodásmódunk még nincs szinkronizálva teljesen, valamilyen módon más úton akarunk elindulni. És hát természetesen hosszú távon ez nem fog működni, addig kell gyűrnünk egymást, vagy magunkat, meg kell beszélni, hogy mit kell tenni, hogy egységben tudjunk tovább menni. Tehát nagyon-nagyon fontos az értelemnek a területe is, az érzelem mellett, és az akaratnak a területe is, hogy természetesen amit te akarsz, azt én is akarom, amit én akarok, azt te is akarod. Tehát egy olyan egységre jutni, aminek a vége a gyakorlati megnyilvánulás, hogy együtt megcsináljuk utána mindazt, amiben úgy láttuk, hogy ez jó, ez helyes, és ezt kell tennünk, vagy amit Isten mondott nekünk. Tehát a második terület, hogy lelki szinten is, ez a szövetségi kapcsolat, ez működjön egy házasságban, mert ha ez nem működik, akkor alapvetően valami nagyon hiányozni fog, és hát a házasság csorbát szenved. És van egy következő szintje a házasságnak, ez pedig a szellemi szintje a kapcsolatnak, amikor a férfi és a nő nem csak fizikálisan, testileg tud harmóniában lenni, nem csak lelkileg, érzelmileg, értelem és az akarat területén, hanem szellemi módon is. Hogy a szellemük kapcsolódik Istenhez mind a kettőjüknek, és ilyen értelemben szellemileg is teljes egységben vannak. Hogy amikor például elmennek a templomba, hogy nézzük ezt a történetet, akkor az egyik csak vallásos, a másik pedig őszintén Istent imádja, akkor szellemileg nem egységesek. Ha viszont mind a kettő őszintén Istent imádja, akkor azt mondhatjuk, hogy szellemileg abszolút egységesek, és egyik tudja támogatni a másikat. És ha megnézzük ezt a táblázatot, amit látok itt mögöttem, akkor azt mondhatjuk, hogy amikor Isten azt mondja, hogy a férfi elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik a feleségéhez, és lesznek ketten egyé, ez azt jelenti, hogy ez az egyé válás, ez tulajdonképpen mindegyik területen fontos, hogy bekövetkezzen. Testileg is, lelkileg is, az értelem, érzelem és az akarat területén, és a szellemi területen is. És amikor ez megvalósul, vagy működik minden területen, akkor mondhatjuk azt, hogy egy házasság kiegyensúlyozott. Vagyis egy házasság ekkora legerősebb. Jöhet bármilyen nehézség, jöhet bármilyen gond, probléma, az életnek a terhei, kihívásai, lehetnek veszteségek, bármi, amit átélhet egy ember, vagy egy házasság. De hogyha ezeken a területeken egységes a házasság, ez azt jelenti, hogy teherbíróvá válik, vagy védelem alatt van. Nem fog szétesni, nem fog tönkre menni, mert ez az egység, ez a szövetségi egység, ami azt jelenti, hogy én értette értem, ha neked bajod van, akkor nekem van bajom, ha nekem van bajom, akkor neked van bajom, vagy neked van bajod. Tehát egymást támogatva segítjük egymást minden területen, testileg, lelkileg és szellemileg. És amikor ez működik, akkor tehát védelem és egység van. Ez azért fontos látni, mert ebben a felolvasott történetben Elkán a családjában, hát egyrészt nem a bibliai családmodell valósul meg. A másik, hogy nincs meg ez az egység, hogy testileg, lelkileg és szellemileg is egyek tudnak lenni. A két nőre, ha gondolunk, Annára, ha gondolunk az egyik feleségre, Annával kapcsolatban megvan minden szint? Mit gondoltok a történetből? Testi egység megvan? Úgy tűnik, hogy igen. Lelkileg működik ez az értelem, érzelem, akarat? Hát a leírt történetből úgy tűnik, hogy igen. Tehát nem problémákat ír le Isten igéje, hanem a megoldásokat, hogy működik. És szellemi területen is úgy tűnik, hogy Elkána is egy Isten hívő ember, a férj és az Anna a felesége is. Tehát, hogy jól működnek a dolgok. De ott van a másik feleség, a Peninnának az életét, ha megnézzük, és Peninna és Elkána házastársi kapcsolatát, ha megnézzük, akkor fizikálisan működik a házasságuk, vagy szexuális területen? Akkor azt mondhatjuk, hogy igen, biztos, hogy működik, nem találunk rá okot, hogy azt mondjuk, hogy nem. Ha megnézzük, hogy lelki területen, érzelem, értelem és akarat területén működik? Mit gondoltok? Talán? Hát valamilyen szinten működik biztos, mert még egy házasságban élnek, tehát nem küldték el egymást, vagy nem váltak el egymástól. Nem tudjuk pontosan, de talán mondjuk jó indulata, hogy minden oké ezen a területen is. És a harmadik területre nézünk, a szellemi területre, a férj és a feleség szellemileg teljes összhangban van? Hát ezt már nem mondhatjuk. Abszolút nem mondhatjuk, hiszen Peninának az Istennel való kapcsolata az elég sok kívánivalót hagy maga után. Tehát ebből jönnek a feszültségek, amikor nem jól működnek a dolgok. A te házasságod milyen? Fontos kérdés az, hogy testileg, lelkileg és szellemileg szövetségben legyünk egymással. És ez azért fontos, mert ebben a nyugati modern világban a házasságok állandóan darabokra hullanak széjjel, és aztán újakat építenek az emberek, aztán az is széjjel hullik, és megint újat építenek, és átlagosan az embereknek a nagy többsége tulajdonképpen ez 2-3-szor megcsinálja egy élet során. Ennek az összes terhével, fájdalmával, nehézségeivel, meg ezzel együtt az összes reménységgel, vagy az új ígéretnek a lehetőségével, vagy talán a másik jobb lesz. De összességében azt látjuk, hogy ezek komoly problémát jelentenek, nem csak akkor, hogy egy házasságban valami zűr van, hanem ma is nagyon sok problémát jelent. És ezért fontos megállapítanunk valamit, hogy ne érjük be kevesebbel, mint azzal, hogy ha házasok vagyunk, akkor testileg, lelkileg és szellemileg legyünk egy hullámhosszon. Vagyis tegyük meg mindent azért, hogy mind a három területen jól működjenek a dolgok. Ha valaki még házasság előtt van itt a teremben, és tervezi azt, hogy szeretnék holnap vagy holnap után megházasodni, vagy pár éven belül, akkor nagyon fontos üzenet, hogy olyan házastársat keres magadnak, aki mind a három területen szövetségeset tud lenni. Nem csak egy vagy két területen, és aztán majd lesz valahogy, hanem mind a három területen. Ha bármelyiket kiemeled, vagy kettőt kiemelsz, és azt mondod, hogy kettő jól működik, egy nem, és majd lesz valahogy, ez nem biztos, hogy jó választás. Nagyon-nagyon fontos, hogy mind a három területen. És ne add lejjebb, mint azt mondod Istennek, meg magadnak, hogy nekem olyan házastársra van szükségem, aki testileg, lelkileg és szellemileg a szövetségesem, a társam tud lenni. És ha már házas vagy, és ha rátok nézek, akkor a többség az ebbe a kategóriába tartozik, akik házasságban élnek. Hadd mondjam azt, hogy ne érjétek be kevesebben, mint azzal, hogy szükségetek van mind a három területre. Vannak itt olyanok, akiknél a feleség az Istent hívő, a férj az nem, vagy fordítva. Ez egy komoly kihívás. Ez egy nagyon komoly kihívás, hogy ezt jól kezelni. De Annának a története azt mutatja, hogy elég mély pontról, vagy elég nehéz helyzetből is tulajdonképpen jó megoldások születhetnek. És én arra szeretnélek bátorítani benneteket, hogy a férjed vagy a feleséged nem nagyon érdeklődik Isten iránt, te meg fontosnak tartod ezt, és szeretnéd Istent imádni, Istent szolgálni, és emiatt vannak különbségek köztetek, akkor folyamatosan imádkozz azért, hogy Isten adja meg ezt az egységet a házasságodba. Ne nyugodj bele, vagy ne vedd tudomásul azt, hogy hát ő ilyen, őt nem érdekli, én meg ilyen vagyok, engem érdekel Isten, és majd lesz valahogy. Tegyünk meg mindent azért, hogy a házastársunkkal testileg, lelkileg és szellemileg egységben tudjunk lenni, mert a Biblia alapján azt mondhatjuk, hogy ez az a kapcsolat, ez az a biztosíték arra, hogy az élet legkülönbözőbb dolgaiban tudsz eredményes és sikeres lenni, hogyha testileg, lelkileg és szellemileg a házastársaddal szinkronban vagytok és szövetségi kapcsolatban vagytok. A bibliai történetből azt látjuk, hogy ez nem föltétlenül így működött Peninának a kapcsolata a férjével, és ebből nagyon-nagyon sok minden következett, hogy nem a bibliai családmodellt valósították meg, illetve hát megvoltak ezek a különbségek. Azt mondja a Biblia itt a felolvasott történetben a 6. és a 7. versben, hogy Annát a vetélytársa sokat bosszantotta, hogy felingerelje, mivel az úr bezárta a méhét. Így történt, hogy évről évre valahányszor fölmentek az úr házába, így bosszantotta őt. Ő meg csak sírt, és nem evett semmit. A két feleség között komoly konfliktus helyzet alakul ki. És az egyik, aki erősebbnek, nagyobbnak, érezte magát, vagy biztonságosabb helyzetben érezte magát. Ő volt a Peninna, akinek voltak gyerekei, voltak fiai és lányai, tehát ő képes volt arra, hogy szüljön gyerekeket. Úgy éreztem, hogy ő ezzel több vagy erősebb, mint a társa, akinek nem lehetett gyereke. És folyamatosan ezt az előnyét folyamatosan kihasználta abban, hogy megalázza vagy lealázza a másikat. Ugyanis ha hasonló pozícióban látjuk a két feleséget, akkor elkerülhetetlen a rivalizálás. Ugye? Én nagyon sokszor szoktam mondani a feleségemnek is, vagy gyerekeimnek is, hogy Marika a kedvenc feleségem, vagy Debora a kedvenc lányom, vagy Ruben a kedvenc fiam, mert egy van belőlük. Tehát nem tudom megosztani, tehát nincs másik, akivel meg tudnám osztani. Ők a kedvenceim. De ebben a helyzetben Elkána nem mondhatta azt, hogy nekem a kedvenc feleségem, vagy ha kimondta, akkor ezzel tulajdonképpen azt is kimondta, hogy van egy másik, aki nem annyira kedves nekem már. Vagy nem ő a kedvenc. Van egy sorrend, ő az első, ő a második. Vagy bizonyos dolgokban ő az első, bizonyos dolgokban meg ő az első. Tehát azt látjuk a Bibliában, hogy a két feleség között vannak ilyen folyamatos feszültségek, rivalizálás. És nagyon érdekes megfigyelni, hogy a Biblia azt írja le, hogy ez a rivalizálás, hogy a feszültségnek a csúcspontja, tudjátok mikor következik be? Amikor mennek a templomba, hogy bemutassák az áldozatot. Azt mondja a Biblia, hogy elindulnak mind a hárman, sőt a gyerekeikkel együtt az egész család, és ahogy haladnak a templom felé, hogy az Istennel találkozzanak, hogy az Istenek bemutassák az áldozatot, ebben az utazásban a beszélgetésnek a lényege a két nő között az, hogy folyamatosan Peninna kihasználja azt a helyzetet, hogy látod, nekem vannak gyerekeim, neked meg nincsenek. És az akkori világban ez sokkal nagyobb kérdés volt, mint ma. Ha valaki nek nincs gyereke, hát az nem akkora probléma, legalábbis a társadalom nem ítéli el, vagy nem negatívan tekint rá. Abban az időben, ha valaki feleség volt, és nem voltak gyerekei, képtelen volt arra, hogy szüljön, mindegy, hogy mi volt az oka, akkor az tulajdonképpen egy kicsit az a megvetett kategóriába sorolták ezeket a hölgyeket, vagy feleségeket. És Anna ezt a megvetettséget éli át folyamatosan, tudja, hogy ez neki probléma, tudja azt, hogy a társadalom megveti őt ezért, de ott van mellette a feleségtársa, vagy nem tudom, hogy nevezzem, tehát a másik feleség, aki viszont folyamatosan kihasználja, és piszkálja őt, és azt mondja a Biblia, hogy sokat bosszantja, és felingerli őt. Voltál már ilyen helyzetben, amikor valaki sokat bosszantott és fölingerelt téged? Nem egy kellemes helyzet, igaz? Főleg akkor, ha tudod, hogy ez nem fog megváltozni. Mert nem csak most, ebben a pillanatban, hanem holnap után újra és újra tulajdonképpen ezeket megteheti. Szóval amikor mennek az áldozatot bemutatni a templomba, akkor Peninna akcióba lép, és elkezdi piszkálni, bántani Annát azért, mert nincs gyereke. Nagyon érdekes ez, hogy miért pont ekkor. Az előbb mondtam már, hogy a kettőjük között, a két feleség között a lényeges különbség az volt, hogy Anna egy komoly istenhívő nő volt, akinek volt kapcsolata az Istennel. Szellemileg voltak igényei, hogy az Istennel beszéljen, hogy az Istennel találkozzon. Még Peninának tulajdonképpen ez az igénye nulla volt, tehát nem nagyon foglalkozott ezzel, tehát az üres vallásosságot gyakorolta. És amikor a biztonságos családi helyzetből kimozdulnak, ahol alapvetően Peninna volt az úr, ő neki voltak a gyerekei, ő volt az, akinek a tekintélye volt, és kimozdulnak ebből a biztonságos helyzetből, és elkezdenek haladni az Istennek a jelenlétébe, a templomba, ahol megváltoznak a pozíciók. Ahol Peninna tulajdonképpen elveszti ezt a nagy tekintélyét, mert ő ott nem tud érvényesülni, mert őt nem igazán érdekli Isten, nem igazán érdeklik a szellemi dolgok, az áldozat se annyira érdekli. Viszont Anna a helyzetbe jön, aki alig várja már, hogy az Istennel találkozzon, hogy imádkozhasson, hogy az áldozatot bemutathassa. És amikor ez a pozíciócsere, a helycsere megtörténik, és folyamatosan haladnak a templomba, és Anna egyre inkább emelkedik, és egyre inkább jól érzi magát, mi történik? Peninna elkezdi piszkálni őt, bántani, sértegetni, hogy nehogy jól érez már magad. Te észrevetted már azt, hogy ez egy ilyen ördögi munka? Hogy amikor felszabadulsz terhek alól, bűnök alól, nehézségek alól, jössz az Istenhez imádkozni, eljössz a gyülekezetbe, akkor nagyon-nagyon sokszor ugyanezt lehet átélni, hogy az ördög küld valami helyzetet, nehézséget, problémát, egy olyan embert, aki pont beszól neked, mond neked egy olyan dolgot, amivel csak leterhel, vagy megsért, és azért teszi, hogy elvegye az örömödet, elvegye a kedvedet, és ne tudj az Istenre koncentrálni, és ne az történjen, amit te szeretnél, hanem valami egészen más. Nagyon-nagyon sokszor át lehet ezt élni. Nagyon sokszor olyan apró helyzetekben is, amire lehet, hogy nem is gondolunk, hogy micsoda hatalmas nagy szellemi dolog, de az életnek a nehézségei. Mikor nekünk kicsit voltak a gyerekeink, az biztos, hogy amikor nekem menni kellett valahova, akkor lázosodtak be. De ez rendszeresen mindig így volt, hogy egész héten otthon voltam, béke volt, nyugalom volt, mindenki egészséges volt, ettek, ittak, aludtak, minden rendben volt. Ha el kellett mennem hétvégére egy-két napra, akkor biztos, hogy pénteken délután belázosodott valamelyik gyerek. Hogy nehogy jól érezzem már magam, és boldogan tudjak elmenni prédikálni mondjuk valahová, hanem zavarjon és idegesítsen az, hogy nekem otthon lenne a helyen, de most itt vagyok, és mit kell csinálnom. Átéltél már hasonlót? Végre szeretnél imádkozni, és azt mondod, hogy na most a délutánt odaszánom az Istennek, szeretnék igét olvasni, imádkozni, és próbálod úgy alakítani a dolgaidat, hogy ez így történjen. És akkor jön valami, ami ezt az egészet teljesen keresztbe fogja húzni, hogy ne legyen rá időd, valami egész másra kelljen figyelni. És hogyha mégis oda tudnál figyelni az Istenre, mégis szeretnéd igét olvasni, imádkozni, az Úrra való kapcsolatodat erősíteni, akkor ezt nehogy jó lelkiismerettel tedd már, mert valami más kellene csinálni, mert pont akkor jön egy telefon, pont akkor jön egy e-mail, pont akkor szól valaki, pont akkor emlékeztetnek arra, hogy mit nem csináltál még meg, pedig már megígérted, és már két hete megígérted. Ugye emlékeztek ilyen dolgokról, nagyon sokszor az ördög ezeket kihasználja. Olvasok a Bibliában azt, hogy Peninna mellett, aki hát sértegette folyamatosan Annát, és megnehezítette az Isten tiszteletét, vagy az Istennel való kapcsolatát, azt olvassuk, hogy Éli, a főpap, akinek alapvetően az lenne a dolga, hogy az embereket az Istenhez segítse, az ilyen kevésbé vallásos embereket élő hitre segítse, vagy folyamatosan még többet adjon az embereknek, maga a főpap tulajdonképpen beáll ebbe a sorba, és ő is sértegeti Annát. Emlékeztek a történetre? Anna bemegy a templomba, vagy hát abba a szent sátorba, kiönti a szívét Istennek, imádkozik, elmondja a szíve legmélyebb fájdalmát, bánatát, és megosztja Istennel mindazokat, ami belül van. Semmit nem titkol el, és erre az egészre úgy reagál Éli a főpap, hogy ez részeg. Ugye milyen rosszul esne az embernek, ha ezt kapnád? Őszintén imádkozol az Istenhez, és valaki azt mondja, hogy te bolond vagy, te részeg vagy. És mondjuk nem is egy kívülálló olyan ember, aki nem tudja, hogy most pontosan ez micsoda, vagy hogy kell ezt értékelni, hanem mondjuk valaki, aki közel van hozzád, aki az egyházban, vagy gyülekezetben van, és úgy beszól. Milyen rosszul esik, nem? Most nem ezt várnám. Nem ezt várnám a főpaptól, hogy részegnek tekint engem, nem ezt várnám a főpaptól, hogy leértékeljen engem, hanem valami sokkal többet. Inkább bátorítson és segítsen abban a folyamatban, amiben elindultam, és az Isten már segített nekem és előre vitt. Éli bemutatkozik egy kicsit, és tulajdonképpen bemutatja azt, hogy ő nincs a helyzet magaslatán. Amikor a bevezetőben elmondtam azt, hogy a bírák korának az volt az egyik szlogenje, hogy mindenki azt csinál, amit akar, hogy mindenki szabadon rendelkezett idejével, energiájával, céljaival, tehát nem egy egységes rendszer volt. Ebben a helyzetben egy kicsit az Isten tisztelet is, vagy az Istennel való kapcsolat is leamortizálódott az embereknek az életében. És azt olvassuk a Bibliában, hogy Éli, aki a főpap volt, hát egyrészt öreg ember volt, már másrészt szellemileg is megöregedett, tehát az Istennel való élő kapcsolat az már nem úgy működött nála sajnos. És azt olvassuk a Bibliában még a továbbiakban, hogy a két fia, Hofni és Fineás, akik fiatal emberek voltak, életerősek, aktívak, ők végezték a papi szolgálatot, ők viszont azt mondja a Biblia, hogy elvetemült emberek voltak. Nem szellemi emberek, hanem elvetemült emberek, akik fizikálisan bemutatták, vagy prezentálták az Isten tisztelet dolgait, segítették az embereket abban, hogy imádkozhassanak, vagy áldozatot mutassanak be, de ezek az elvetemült emberek olyan messze mentek ebben az istentelenségben, hogy amikor hoztak emberek állatokat, hogy leöljék és bemutassák az áldozatot, ennek az áldozatbemutatásnak volt egy olyan része, amikor a leült állatnak egy bizonyos részét el kellett füstölögtetni, tehát gyakorlatilag megsemmisült, vagy elégett, ezt Istennek ajánlották. Az áldozatnak ez a lényeg, hogy én lemondok valamiről is, Istennek adom. És volt egy olyan része, amikor bizonyos részét az állatnak elkészítették, megsütötték, vagy megfőzték a húst, és aztán egy ilyen ünnepi lakomában egy ilyen hála áldozatként örömmel elfogyasztották, és hálát adtak Istennek, hogy milyen jó, hogy mi az Isten népéhez tartozunk, milyen jó, hogy az Isten gondot visel rólunk. Tehát mind a kettő meg volt, az Istennek is adni, ugyanakkor a közösséget megélni Istennel és emberekkel. És ezek az elvetemült papok, Hofni és Finás azt csinálta, hogy végigjárták ott a terepet, és amikor az áldozatokat bemutatták, akkor azt mondták, az a hús nekem kell. És amikor azt mondta valaki, hogy hoppá, azt nem adhatom oda neked, mert azt az Istennek szántuk, azt el fog égni, akkor azt mondja, engem nem érdekel, azt elveszem. Tehát gyakorlatilag zsarolták az embereket, elloptak tőlük mindent, amit ők megkívántak, sőt, egészen odáig elmentek, azt mondja a Biblia, hogy ebben az űrzavaros, káotikus szellemi helyzetben arra vetemettek, hogy azok a nők, akik jöttek segíteni, vagy áldozatot bemutattak, vagy ott a templom körül szolgálatot végeztek, azokat folyamatosan szexuálisan molesztálták, meg lefeküdtek velük. Tulajdonképpen egy ilyen paráznaság és az Isten tisztelet ilyen kéz a kézben járt és együttműködött. Na most, ha ezt értjük, hogy a bírák korának volt egy ilyen káotikus, zűrzavaros helyzete, és ott volt Éli, a templom ajtóban ott ül, és azt látja, hogy valaki bemegy a templomba, és elkezd őszintén imádkozni. Ez azt jelentette, hogy nem hangosan beszélt, hanem talán halkan, vagy nem is mondott szavakat, csak látta, hogy a szája mozog. Biztos voltak testtartásai, lehet, hogy fölemelte a kezét, vagy lehet, hogy letérdelt, vagy az is, hogy lefeküdt ott az Isten előtt, és kifejezte, hogy Uram, én senki vagyok, de te vagy a hatalmas Isten, és kijöntöm a szívemet előtted. És amikor látta ezt a főpap, akkor mire gondolt? Nem arra, hogy valaki milyen őszinte az Isten előtt, mert ilyen elég ritka volt, hanem arra, hogy megint egy részekbe jött. De biztos nem ő volt az első vagy az utolsó, tehát hogy sokszor megtörtént ez. Ha ilyenek a főpapok, vagy ilyen a főpap és ilyenek a papok, csalunk, lopunk és paráználkodunk, eszünk, iszunk és élvezzük az életet, és az, hogy Isten mit akar, az nem igazán fontos. És hogyha ilyenek a vezetők, akkor persze hát a nép is alkalmazkodik. És ezért van az, hogy Éli egyrészt szellemileg már nem nagyon tudja értékelni a dolgokat, másrészt megszokott dolog volt az, hogy az Isten tiszteletbe belekeveredett minden, aminek nem kellett volna ott lenni, bűn és mocsok. Azt mondja a Biblia a első Sámuel könyvének második részében, hogy igen nagy volt tehát az ifjaknak a vétke, mint Hofninak és Fineásnak az Úr előtt, mert megutálták az emberek az Úrnak szóló áldozatot. Ezt gondoljatok bele, ez tényleg így van. Ha ilyenek a vezetők, ha ilyen emberek vannak ott elől, akik csalnak, lopnak, hazudnak és paráználkodnak, ennek az eredménye szinte természetesen az, hogy azok az emberek, akik egyébként őszintén jönnének Istenhez, és azt mondják, hogy szeretném imádni az Istent, szeretném a bűneimet letenni, szeretnék megtisztulva őszintén tovább menni, akkor ezek az emberek egyre inkább úgy érzik, hogy mint hogyha ennek nincs is értelme. Hát ha a pap vagy a vezetők ezt csinálják, akkor nekem miért kell sokkal komolyabban venni a dolgokat, mint neki? Ezt a helyzetet írja le a Biblia. És amit szeretnék itt kiemelni, és nagyon-nagyon fontos, hogy amikor ilyennel találkozunk, hogy a vezetők, vagy azok az emberek, akikre fölnézünk, azok az emberek sokkal rosszabbak, mint mi, sokkal több bűnt megengednek maguknak, mint mi, akkor ez szinte természetesen lehúzna bennünket. De nézzük meg Annát. Ennek a mai napnak azt a címet adtam, hogy Anna hite. Anna hite túl tudott lépni ezen. Nem azzal foglalkozott, hogy milyen aljas szemét emberek a papok, nem azzal foglalkozott, hogy mennyire eltorzult az Isten tisztelet, nem azzal foglalkozott, hogy milyen főpapon most itt az Isten választott népénél, hogy lehet még ezt az öreg embert itt ideengedni, hogy mit képzel, hogy nekem beszól, amikor én őszintén imádom az Istent. Nem reklamál és nem problémázik. Anna hite sokkal magasabb szinten van, mint az akkori kornak a szellemi igénye, a vallási vezetőknek az igénye, vagy a gyakorlata. Anna hite, annak ellenére, hogy ilyen környezetben él, megalázott a családban, tulajdonképpen azt látja, hogy egy különc vagyok az istentiszteleten is, hiszen amit itt körülöttem csinálnak, az kevésbé elfogadható a számomra, mert én őszinte vagyok, mert én tiszta szívet imádom az Istent. Ebben a helyzetben ő nem engedi meg azt, hogy engem leamortizáljon a környezetem, hanem Anna hite szárnyal. Annak ellenére, hogy sok oka lenne arra, hogy azt mondja, hogy nincsenek az egésznek értelme. Hát hányszor imádkoztam már azért, hogy legyen gyerek, és még mindig nincs. Hányszor eljöttem már ide a templomba, és vártam azt, hogy valami szellemi megújulás, valami ébredés legyen, és hát itt vannak ezek a papok, itt van ez az egész rendszer, ami velejéig romlott, és hát kell ez nekem? Mondhatta volna azt is, hogy hát én már jövőre nem is jövök. Minek? Ilyen helyre jöjjek? Van ennek értelme? És ugye, amikor ezek megfogalmazódnak bennünk, akkor ezek jogos kérdések. Vagy jogos reakciók arra, amit látunk magunk körül. De Annának a hite az sokkal erősebb és sokkal nagyobb volt annál, mint amit a környezetében látott. Ezt a hitet kell gyakorolni nekünk is. Ugyanis a környezet az nagyon ritkán szokott inspiráló lenni. A legtöbbször a környezet inkább lehúzó. Én nem tudom arányaiban megmondani, de ha úgy belegondolok egy átlag embernek az életébe, nagyon-nagyon sok nehézség, probléma, zűrzavar, káosz, ami körülöttünk vannak, azok inkább lehúznak bennünket. Azok az információk, amelyek elérnek bennünket újságba, tévébe, rádió, bármilyen hírekbe, azok mindig lehúzó erejűek. Nem arról szól ez a világ, hogy tud neked segíteni, hogy tud téged inspirálni, hogy tud fölemelni, és hogy tud szárnyalni, és hogy tudod megvalósítani mindazt, amit az Isten rád bízott, hanem pont az ellenkezője. És ha nem olyan emberek vagyunk, mint Anna, aki azt mondta, hogy láttam, hogy itt mi van, teljesen tisztában vagyok vele, tudom, hogy én megalázott ember vagyok a családomban, nehézségeim vannak az istentiszteleten is, nehézségem van a másik feleséggel, szóval minden helyzetben nehézségeim vannak, de mindez engem nem annyira érdekel, mert nekem sokkal fontosabb az Istennel való kapcsolat. És mivel ő egy ilyen nő, vagy egy ilyen ember, akinek az Isten mindennél többet ér, ezért az Isten rátekint és megáldja őt. Míg másokat kevésbé ér ez a különleges megtiszteltetés, ami Annát érte. Szóval azt látjuk a Bibliában, hogy alapvetően sértegette őt Peninna, a másik feleség, megsértette őt a főpap Éli, hát azok miatt, a dolgok miatt, amiket az előbb elmondtam, és erre az egészre ő nem úgy reagál, hogy ezzel sebből vézik a lelke, és keserűen és bánatosan hazamegy, hanem az Istennek önti ki a lelkét, az Istennel, az Isten lelkével betöltekezve boldogan megy tovább. De hogy szoktál reagálni a sértésekre, vagy az ilyen nehézségekre? Vannak különböző ilyen tipikus reakciók. Az egyik a lázadás. Hogyha ilyenek vagytok, akkor majd én még inkább. Sokszor a tinédzserek szokták ezt produkálni a családban. A lázadás, hogy majd én megmutatom, én majd jobb leszek. Persze nem tudja megmutatni, meg általában a lázadásból nem pozitív dolgok szoktak kijönni, de az egyik, amikor fájdalom ér bennünket, megaláztatás ér bennünket, és átéljük azt, amit Anna átélt, hogy bosszantanak bennünket, felingerelnek bennünket, megbántanak bennünket, az egyik ilyen lehetséges reakció a lázadás. Hogy föllázadok, és neki megyek mindennek. A világnak, az egyháznak, a papoknak, a családomnak, a szomszédomnak, a főnökömnek, mindenkinek. Ismerős ez? Ez a lázadás. A másik szélsőség, amikor valaki nem ebbe a lázadásba menekül, hanem tulajdonképpen elkezdi nyalogatni a sebeit. És az önsajnálatba menekül. Ez ugyanolyan rossz, csak egy ilyen sokkal csöndesebb megnyilvánulás ebben az egészben. És azt mondom, hogy hát én azért többet érdemelnék. Hát én milyen jó vagyok, és a környezetem milyen rossz. Engem mindig bántanak, én meg nem bántok senkit. És elkezdi valaki nyalogatni a sebeit, hogy nekem milyen nehéz, nekem mennyire fáj, engem hogy megbántottak, engem hogy megaláztak. Ez a veszteség, ez olyan szörnyű, nem is tudom ezt igazán feldolgozni. És akkor vagy kimondjuk ezeket, vagy pedig csak a gondolatainkban ott van, és megkeseríti az életünket az, hogy állandóan sajnáljuk magunkat. Anna tulajdonképpen bármelyik utat választhatta volna. ha elkezd lázadni, és neki megy mindenkinek, és szid mindenkit, akkor azt mondhatnánk, hogy hát van oka rá, de nem ezt választotta. Ha elkezdi sajnálni magát, és egy ilyen lelki sebektől vérző asszonyként éli az életét, és bárkivel találkozik, mindenkinek elpanaszolja, hogy jaj, tudod, nekem milyen rossz. Jaj, velem ezt tették. Én ebből a helyzetből nem tudok fölállni. És elkezdi magát sajnálni, és ezt folyamatosan kommunikálja magának is, és a világnak is. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan húzza őt lefel az önsajnálat. És tönkre megy. De Anna nem az egyik, és nem a másik utat választotta, ami mind a kettő rossz, bármelyiket választotta volna, hanem azt választotta, hogy az Istenbe kapaszkodik. Igaz, hogy nehéz volt, igaz, hogy megbántották, igaz, hogy vérzik a lelke, igaz, hogy fáj neki mindene, nem tud enni, azt mondja a Biblia, ott vannak az ünnepi lakomán, ott van a sok finomság, és mindenki boldog, és örülnek, és talán zene van, meg jó hangulat van, és jó dolgokról beszélgetnek, ő meg ott van egyedül, fáj a lelke, és amikor fáj a lelkünk, akkor általában az étvágyunk az nem szokott a maximumon lenni. Ugye átélted már sokszor, amikor hogy belső problémák vannak, lelkileg nagyon nehéz, akkor az étvágyunk hamar elmegy. És ő tulajdonképpen hosszú időn keresztül ebben a helyzetben van. Ez nem azt mondja, hogy soha nem eszik semmit, hanem egyszer nincs jó étvágya. Tehát jó tenni egy boldog ember tud, igaz? Akinek ki van egyensúlyozva. Akinek fáj a lelke, az nem élvezi a gasztronómiai élményeket. Tehát nincs szüksége rá. Valami másra lenne szüksége. Szóval Anna az a valaki, aki úgy éli az életét, hogy nem lázad, nem engedi magát, hogy belesodródjon az önsajnálatba. Ő egy olyan nő, aki az Istenbe kapaszkodik, és a hite végsegíti ezen. És nem egy beteg, egy szerencsétlen, vagy lelkileg összeomlott embert látunk magunk előtt, hanem egy olyan valakit, aki a hitnek a hőse. Aki minden nehézség ellenére, minden rossz körülmény ellenére mégis az Istenbe kapaszkodik, és amit kér az Istentől, az megtörténik. Ez egy óriási dolog. Amikor azt mondtam, hogy azt olvastuk a Bibliában, hogy a vetélytársa Penina állandóan bosszantotta őt, felingerelte, tehát a szavaival bántotta őt, akkor szeretnék itt egy picit még megállni, és elmondani néhány dolgot, ami fontos a kommunikációval kapcsolatban. Nem tudom, hogy megfigyeltétek-e már, hogy a szavainknak mekkora ereje és hatalma van. Amit mondasz, azzal vagy építesz, vagy rombolsz. Valakinek vagy örömet okozol, vagy elgondolkoztatod azt a valakit, vagy fájdalmat okozol neki, de általában a szavaink azok nem közömbösek. Tehát amikor hallod valakinek a beszédét, az valamilyen módon hat rád. Az elér téged és befolyásol téged. És ezért nem mindegy, hogy amikor kommunikálunk, akkor a szavainkkal építünk, bátorítunk, erősítünk, pozitív irányba befolyásoljuk a dolgokat, vagy pedig meggondolatlan olyan dolgokat mondunk, ami inkább kárt, veszteséget, nehézséget okoz valakinek, és hát a másik ember tulajdonképpen megsértjük vele, vagy a lelkében olyan károkat okozunk, ami esetleg hosszú idő múlva fog begyógyulni. Nem mindegy, hogy mit mondunk. A Bibliában nagyon sokat olvasunk arról, hogy hogyan kell beszélni a szavainknak az erejéről, a szavainknak a hatalmáról. De egyrészt nem mindegy, hogy mit mondasz másoknak. Másrészt az sem mindegy, hogy mit mondasz magadról. Szeretnék a példabeszédek könyvéből egy rövid szakaszt felolvasni. A példabeszédek könyve 18. részében azt olvassuk, amit mond az ember, annak a gyümölcséből fog jól lakni a teste, és amit beszédet terem, azzal kell jól laknia. Még egyszer olvasom. Amit mond az ember, annak a gyümölcséből fog jól lakni a teste, és amit beszédet teremt, azzal kell jól laknia. És így folytatódik. Élet és halál van a nyelv hatalmában, amelyeket szereti az ember, annak a gyümölcsét fogja elfogyasztani. Élet és halál van a nyelvnek a hatalmában. Az abban, amit kimondunk, ahogy beszélünk, amit közlünk, akár másoknak, magunkról kapcsolatban, magunkkal kapcsolatban, vagy másokkal kapcsolatban. Amit mond az ember, annak a gyümölcséből fog jól lakni. Amikor kommunikálunk és beszélünk, ennek vannak különböző szintjei. Vannak azok az emberek, akik alapvetően szeretnek negatív dolgokat mondani. Az ilyen embereket kerüljétek. Tehát nem érdemes velük beszélni, mert 5 perc alatt lehangol téged teljesen. Tehát minden rossz. Mindig csak panaszkodik, mindig rossz minden, és mindenkit szíd, és mindig a negatív dolgok jönnek elő. Nagyon nehéz az ilyen embereket hallgatni. Van ez a szintje a kommunikációnak, hogy egy keserű lélekből keserűség ömlik, és minden csak rosszul lát. Tudjátok, ez a félig tele a pohár, az lehet úgy is látni, hogy már félig tele, vagy pedig még csak félig, tehát hogy ítéljük meg a dolgokat. Van, aki mindig a rossz oldalát látja, mindig a fekete oldalát látja a dolgoknak, és mindig ezt közvetíti. És tudjátok, mi ennek a következménye? Egyrészt nagyon nehéz az ilyen emberekkel kommunikálni, nagyon nehéz az ilyen emberekhez kapcsolódni. Másrészt általában az ilyen embereknek az élete nagyon keserű. Saját magukra is visszahat, amit mondanak, mert azt mondja az Isten igéje, hogy élet és halál van a nyelv hatalmában, és azt is mondja, hogy amit mond az ember, annak a gyümölcséből fog jól lakni. Vagyis ha én mindig szidok és mindig kritizálok mindent és mindenkit, és soha semmi nem jó, ennek a gyümölcse, tudjátok mi? Meg fogom enni azt, hogy úgy élem az életemet, hogy semmi nem jó. És úgy élem végig az életemet, hogy egy szörnyű életem van. Szóval van a kommunikációnak ez a szintje, ez a negatív hozzáállás. Van alapvetően egy ilyen normális hozzáállás, amivel sokkal több optimizmus van. Mondjuk egy bölcs normális ember különbséget tud tenni jó és rossz dolgok között. Nyilván meg tudja, hogy igen, ez nem jó, ez probléma, ez viszont jó dolog, tehát egyensúlyban tud lenni. A legtöbb ember azért ilyen, aki jó és rossz között tud különbséget tenni, és az a kommunikációjában is megjelenik. De van egy harmadik szint, egy magasabb szint is ennél, amikor valaki látja a körülményeket, látja a dolgokat, látja jót és rosszat is, de nem csak ezt kommunikálja, ami körülötte van, hanem az Isten szemével azt mondja, hogy ebből lehet még jobb is. Vagy lehet, hogy mindenki azt mondja, hogy jó, meg rendben van minden, de az Isten szemével azt mondja, hogy jó, ebből veszély lesz, ebből problémák lesznek. Amikor valaki megérti az Istennek a kijelentését, vagy olvassa a Bibliát, és a Bibliának a kijelentése alapján egyfajta szellemi üzenetet tud közvetíteni. Ez valami egészen más szintje a kommunikációnak, és én erre szeretnélek bátorítani benneteket, hogy amikor beszélünk, vagy kommunikálunk, hát a negatívat azt mindenképpen hagyjuk. Tehát ez a mindenki rossz, és minden nyomorúságos, és borzasztó az élet. Egyrészt ez nem igaz, másrészt ne legyünk ilyenek, mert ez keserűvé tesz bennünket. Még a normális emberi szint is oké, de keresztény emberként lépjünk egyet, és az Isten szemével lássuk a világot. Tudjátok, a próféták voltak ilyenek. Azt mondták az emberek, hogy minden szép, minden jó, jó érezzük magunkat, és mondjuk jön egy Jeremiás, akinek azt mondja az Isten, hogy mondd meg nekik, hogy semmi nem jó és semmi nem szép, mert ennek káosz lesz a vége. Egy egészen másképp látni a világot, az Isten üzenetét közvetíteni. Nem túl régen lelkészekkel beszélgettem, és egy olyan anyagi dologról volt szó, aminek a lényege az, hogy a lelkészeknek a nyugdíjazásával elég sok probléma van, ugyanis minimál nyugdíjat fognak kapni, és erről beszélgettünk, és valaki megszólalt, és azt mondta, hogy ennek az lesz a következménye, hogyha nyugdíjba megyek, akkor hajléktalan leszek. És megszólal egy másik lelkész, és azt mondja, hogy mondhatsz ilyet? Tehát az Isten igéje nem azt mondja, hogy az igaz ember nem lesz kenyérkéregető? Most kinek van igaza? Ha emberileg nézzük, és mondjuk semmit nem teszünk ez ellen, hogy ez a probléma megoldódjon, vagy Istennek a hatalma valahogy nem jön be a képbe, akkor tényleg egy anyagi nehézség várható. De a másik ember azt mondja, oké, ott van az anyagi nehézség, látom, és ez tényleg így van, de az Isten azt ígérte, hogy, és ezért én ezen az úton megyek tovább. Ez nem azt jelenti, hogy nem foglalkozunk a problémával, hanem azt jelenti, hogy az Isten szemével látjuk a problémát, és úgy fogunk tovább menni. Amikor beszélünk, amikor kommunikálunk, nagyon-nagyon fontos, hogy ezen a harmadik szinten, vagy legmagasabb szinten tudjunk tovább lépni. És ha olyan emberek vagyunk, mint Anna, akik átélnek nehézséget, sértést, megaláztatást, problémákat, ha úgy érzed, hogy a lelked vérzik, mert ez is az történt veled, valaki kihasznált téged, valaki megalázott, valaki megtámadott, valaki olyan területre lépett az életedbe, amire ez nem volt joga, sok ilyen van, mindenki átél ilyeneket. Anna is átélte ezt. De amikor bemegy az Isten jelenlétébe, akkor nem azt mondja, Uram Istenem, látod, milyen aljas a főpap. Uram Istenem, látod, hogy milyen Peninna. Látod, hogy milyen nyomorúságos családban élek. Nem erről beszél. Ő meg tudott bocsájtani valahogy, túl tudott lépni ezen, nem foglalkozik ezekkel. És azok az emberek tudnak nem foglalkozni a problémákkal, a sértésekkel, a fájdalmakkal, akik meg tudnak bocsájtani. Én nem tudom, hogy te hogy állsz a megbocsájtással. Ez néha sokszor teljesen apróságokon múlik. Egyszerűen csak kimondom, jó, az felejtsük el, nem akarok ezzel foglalkozni, Isten áldja meg ezt a valakit, és megyünk tovább, és egy 10 másodperc alatt az lezajlódik. Máskor olyan mély sebeket kapunk, hogy szükség van arra, hogy akár napokig győzködjük magunkat, meg az Úr, hogy győz bennünket, és a Szentlélek formál bennünket, hogy tudjuk kimondani, hogy igen, megbocsájtok valakinek. De Anna olyan volt, akinek a hite olyan erősen kapaszkodott az Istenbe, hogy túl tudott lépni a sértéseken, a fájdalmakon, tudott megbocsájtani, és őszinte szívet tudott az Isten elé jönni, és ott már nem a panaszáradat ment, hogy én milyen szerencsétlen vagyok, egész Izraelben nincs még ilyen szerencsétlen nő, mint én, és akkor látod, Uram, ezek meg ezek az emberek, hanem azt mondta, hogy Uram, könyörülj rajtam. Van egy vágyam, és hogyha beteljesíted ezt a vágyamat, akkor én ha megengeded, hogy fiam szülessen, akkor én ezt neked fogom adni. Egy teljesen pozitív hozzáállás. A jövőben mutató, nem a múltba turkál, nem foglalkozik azzal, hogy mi volt eddig, hanem a jövőbe tekint. Ez azt jelenti, hogy tudott megbocsájtani, tudott túllépni dolgokon, nem csak úgy, hogy nem beszélünk róla, szőnyeg alá söpörjük, hanem fölszabadult a lelke, és ezért tudott őszintén imádkozni. És most, amikor itt vagyunk, és olvasjuk ezt a történetet a Bibliából, és az a cím ennek a mai napnak, hogy Anna hite, nagyon-nagyon fontos az, hogy ne érjük be kevesebbel, mint amit Anna bemutat ezen a területen, és hogy tudunk megbocsájtani, tudunk elengedni adósságokat más embereknek, akik megsértettek, megaláztak, megbántottak bennünket, mert ez biztosítja azt, hogy tovább lépünk, és utána a jövővel tudunk foglalkozni, és nem a múltban kell állandóan élnünk. Ó, nagyon eltelt az időm. Ugrunk egyet, jó? Mert úgyis a jövő vasárnap is ugyanezzel fogunk foglalkozni. Tehát, hogyha eljöttek, akkor meghívlak benneteket az Anna hite második rész című prédikációra. Akkor itt most kihagyok egy részt, és akkor szeretném azzal befejezni, igen, itt ez az igevers, amit idéztem. Szeretném összefoglalni mindazt, amit ez a történet mutat. Anna tehát nem egy normális biblikus családban él, és ennek az egyik talán legfájdalmasabb pontja az, hogy egy másik nővel osztozni kell a feleség szerepben. Aztán egy másik probléma, hogy meddő, tehát nem születhet gyereke, és ezért megalázottnak, kritizítottnak érzi magát abból a társadalomból. Peninna, a másik feleség folyamatosan piszkálja, bántja őt, megalázza őt, és ezt is folyamatosan el kell hordoznia. Egy következő nehézség, hogy mivel egy háztartásban élnek, ő folyamatosan látja Peninának a gyerekeit. Azokat az aranyos fiúkat és lányokat, akik ott szaladgálnak, nevetgélnek, vidámak. Milyen nehéz volt ezt újra és újra megélni, hogy neki lehet, nekem meg nem. Én szeretem az Istent, imádkozok az Istenhez, teljes szívemből bízok az Istenbe. Ez a másik nő, ez tulajdonképpen az életének a 0%-át fordítja ilyen tevékenységekre, hogy Istennel foglalkozom, mégis milyen boldog. Ezt nem könnyű feldolgozni. Ő sokkal magasabb lelki szinten van, mint Peninna, mégis úgy tűnik, hogy ő a megalázott. És azt mondja a Biblia, hogy sokat sír és gyötrődik emiatt. Szóval Anna innen indul, ez a néhány kijelentés vagy megállapítás tulajdonképpen összefoglalja azt, hogy Anna milyen élethelyzetben van. És ha tovább lépünk, akkor azt látjuk, hogy Annának a hite tulajdonképpen ezt az egészet fölülírja, megváltoztatja, és valami egészen más jön ki belőle. Anna hite megváltoztatja a saját életét is, hiszen amikor imádkozik Istenhez, őszinte Isten megadja a kérését, aztán fia születik neki, tulajdonképpen az élet radikálisan változik meg. Azért, mert hisz az Istenben. Aztán megváltozik a családnak az élete is, hiszen egy újabb kisfiú születik a családba, és hát aki átélte már ezt, hogy egy gyerek születik a családba, az tudja, hogy az radikálisan szokta megváltoztatni az embernek az életét. Alapvetően pozitívan, de megváltozik a családnak az élete. Egy nagy öröm lesz. Peninnánál nem föltétlen gondolom azt, hogy nagy öröm, újongások törnek ki, amikor meglátja, vagy megtudja azt, hogy Annának is gyermeke lesz, de a család többi részénél valószínű igen. Tulajdonképpen Anna hite meghatározza a gyermekének a jövőjét is, meg az életét is, hiszen Sámuel, aki meg fog születni, annak az élete tulajdonképpen már előtte Isten ele van beszélve, hogy egy áldott élete lesz. Anna hite megváltoztatta az egész nemzetnek az életét, most nincs idő már, hogy ezzel foglalkozzunk, de a bevezetőben említettem, hogy a bírák korának a eseményei között történik ez a családi helyzet, amiről olvastunk, de Sámuel az, aki az utolsó bíró a Izrael történelmében, és utána tulajdonképpen egy másik korszak következik. Anna hite Izraelnek az életében lezár egy korszakot, és a hite, az imádsága kinyit egy másik korszakot. És ez Sámuelen keresztül valósul, meg a fián keresztül. Anna hite hatással van milliárdokra, évezredekkel később is. Azóta mit gondoltok, hányan olvasták ezt a történetet a Bibliából? Zsidók és keresztények, hívők és hitetlenek olvassák ezt a történetet, és folyamatosan hitet merítenek abból, hogy van egy nő, aki megalázott, aki elég nagy mínusszal indul az életben, sok problémája, sok nehézsége van, mégis győztes lesz belőle. Azért, mert tud hinni az Istenben mindenek ellenére. Nem a körülményekkel foglalkozik, nem más emberekkel foglalkozik, nem a saját sebeit nyalogatja, nem lázad a világ ellen és szid és átkoz mindenkit, hanem bízik az Istenben. És az Isten erre válaszol, és az Isten megáldja őt, és ennek a következménye, hogy mindez igaz az életében. És azt hiszem, hogy nincs is több. Igen. Szóval befejezésül Anna hite egy olyan dinamikus hit volt, egy olyan erős hit volt, ami segített neki, hogy mindennel szembe és mindenek ellenére győztes legyen. És Isten Jézus Krisztusban nekünk ugyanezt a hitet adja. Jézus azt mondja, hogy akik hisznek bennem, azoknak a belsejéből élővíznek folyamai ömlenek. Az Istennek a lelke, az Istennek a kijelentése, az Istennek az ereje és az Isten hatalma ott van rendelkezésedre áll, hogyha hiszel az Istenben. Jézus azt mondja, akik hisznek bennem, azok úgy belülről kapnak erőt. Akik hisznek bennem, azok kapják azt a természet fölötti hatalmat, hogy meg tudnak bocsájtani, hogy tudnak újat kezdeni, hogy nem foglalkoznak bizonyos dolgokkal, mert tudnak tovább lépni, azért, mert a hitük olyan erős, az Istenbe kapaszkodik, és ezért áldott az életük. A kérdés az, hogyha magunkat összehasonlítjuk az Annával, lehet, hogy valaki azt mondja, hogy nekem még rosszabb a helyzetem, mint Annának, és lehet, hogy igazad van. Én nem mondom, hogy Anna a világ legszerencsétlenebb embere volt. Mások sokkal nyomorúságosabb, nehezebb korban voltak, vagy nagyobb fájdalmakat éltek át. Lehet, hogy te is ilyen vagy. Az is lehet, hogy Annához képest azt mondod, hogy nekem a problémáim sokkal kisebbek, sokkal egyszerűbbek, mint Annának a problémái. De teljesen mindegy, hogy honnan indulsz. Annának a története azt mutatja be, hogyha hited van, hogyha az Istenben hiszel, ha Krisztusban újjászületett ember vagy, ha megragadod az Istennek az igéjét, az Istennek a kijelentéseit, ha bízol minden körülmények között az Istenbe, akkor az Istennek az áldásai ott lesznek az életeden. Nem biztos, hogy így azonnal, két percen belül működnek a dolgok, de fájdalmakon, nehézségeken, vagy egy hosszú úton keresztül is Isten ott lesz veled, és a végén azt mondod, hogy de jó nekem, de jó, hogy én éltem ezt az életet, de jó, hogy én vagyok a Durkó István, vagy te vagy a XY, de jó, hogy ebben a korban élek, de jó, hogy ebben a családban élek, de jó, hogy én lehetek, mert megtapasztaltam azt, hogy ezekben a helyzetekben is az Isten megtartott engem. És ez azon múlik, hogy hiszel az Istenben, vagy nem. Kérem, hogy imádkozzunk, csukjuk be a szemünket. És ahogy imádkozunk, hadd kérdezzem meg azt tőled, hogyha tudod, hogy esetleg mi az, ami akadályozza a te hitedet, mi miatt nem tudsz tovább lépni bizonyos dolgokban, ha meg tudod ezt fogalmazni, vagy talán régóta tudod, akkor itt egy nagyszerű lehetőség, hogy leted ezt Isten kezébe, és azt mondod, hogy én tovább akarok lépni. Azt mondod, hogy szeretném, hogy a hitem szárnyaljon, és nem akarom, hogy bármi is megakadályozzon ebben. Az is lehet, hogy tudod, hogy nem szárnyal a hited, de nem tudod megfogalmazni, hogy miért. És szükséged van arra, hogy a Szentlélek valahogy kijelentse neked, valahogy segítsen neked, hogy fölismerd, hogy mi a probléma. De bármelyik területen is vagy, az a jó hír, hogy Isten szeret téged, hogy Isten gondoskodik rólad, ahogy Annáról gondoskodott, rólad is gondoskodni akar. És most ezért szeretnék imádkozni, hogy megtapasztaljuk a gondoskodó Istennek a hatalmát és kegyelmét. Uram Istenem, köszönöm, hogy olyan közel jössz hozzánk, Krisztusban eljöttél erre a világra, sőt, a te szellemedet elküldted, és belénk költözik, és szívünket irányítja, a gondolatainkat befolyásolja. Föl tud emelni, hogyha szomorúak vagyunk. Tud bátorítást adni, vagy vezetést adni, amikor nem tudjuk, hogy merre kell tovább menni. De Uram, tudjuk azt, hogy azt mondja a Biblia, hogy ami nem hitből van, az bűn. Mi szeretnénk, Uram, a hittek az emberei lenni, akik megragadjuk, Uram, azt, amit te mondtál, mert tudjuk, hogy neked van hatalmad arra, hogy meg is tedd azt, amit te kijelentesz, hogy mondasz, mert te hűséges és jó vagy. Uram, imádkozom most valamennyiünket, és kérünk téged, hogy szabadíts meg bennünket minden olyan bilincsektől, minden olyan dologtól, olyan béklyuktól, ami a hitünket megkötözi. Akár olyan tapasztalatok, amelyeket szereztünk, Uram, szabadíts meg ezektől. Akár sértések, rágalmazások, vagy olyan dolgok, amiben nagy veszteséget éltünk át. Uram, szeretnénk ezeket is letenni, hogy a hitünket ne blokkolja mindez. És imádkozom azért, Uram, hogy segíts nekünk, hogy a megbocsájtásnak a lehetőségét is tudjuk megragadni, hogy a szívünk ne maradjon keserű. Imádkozom azért, hogy szabadíts föl bennünket, hogy most, amikor elmegyünk erről az Isten tiszteletről, kérünk téged, hogy a te Szent Szellemet tudjon betölteni bennünket, és ne legyen elfoglalva a szívünkbe egyetlen egy hely sem, ami keserűség, vagy fájdalom, méltatlankodás másokkal szemben. Uram, kérünk téged, hogy tisztíts meg teljesen a szívünket, és küld a te Szent Szellemedet, és adj nekünk teljes szabadságot. Imádkozom azért, Uram, hogy ha szükségünk van arra, hogy rendezzünk valakivel valamit, akkor legyen ehhez is erőnk. Hogyha valaki bocsánatot kér tőlünk, akkor tudjunk megbocsájtani. És szeretnénk azt átélni és megtapasztalni, Úrunk, amit te tanítottál, hogy amikor imádkozunk, akkor mondjuk azt, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, ahogy mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. Uram, szeretnénk elengedni mindenkinek mindent, ahogy te is elengedtél nekünk mindent. Kérünk, hogy áld meg így az életünket, imádkozom a házasságokért, kérünk, drága Szent Szellem, hogy gyere és erősítsd meg és újítsd meg a kapcsolatokat. Mindaz, ami jó, ami tőled van, az legyen áldott, legyen erős, legyen stabil, hogy az ördög ne tudja ezeket kikezdeni, hogy az életnek a kihívásai ne tudják leamortizálni a házasságokat. Imádkozom, Uram, azokért a szükségekért, amelyek ott vannak a kapcsolatokban, vagy a házasságokban. Kérünk, Uram, hogy a te mennyei dicsőségedből adj ezekre választ, hogy töltsd be ezeket a szükségeket. És imádkozom, hogy akik előtte vannak, azok rád figyelve, tőled kapott vezetéssel tudják meglépni ezeket a lépéseket, hogy olyan házastársuk legyen, amiben megtapasztalják azt, hogy egy ajándékot kaptak tőled, hogy testileg, lelkileg és szellemileg szövetségben lehetnek egymással. Uram, így imádkozom a családokért, adj védelmet, Uram, kérünk anyagi áldást, ahol erre van szükség, kérünk lelki vagy szellemi áldásokat, és imádkozunk azért is, hogy a gyerekek is, akik ezekben a családokban élnek, legyenek védelem alatt, legyenek biztonságban, tudjanak növekedni. Áld meg, Uram, így az életünket. És imádkozom azért, hogy amikor holnap vagy holnap után adsz nekünk valami újabb kijelentést, vagy valamit eszünkbe juttat, segíts, hogy nyitott legyünk mindig arra, hogy azt adjuk, amit te mondasz. És hogy az a hit legyen bennünk, ami Annában volt. Uram, kérünk téged, hogy szabadíts fel így a hitünket, és áld meg az életünket. Ezt kérjük az Úr Jézus Krisztusnak a nevében. Amen.